Krisztusban, szeretett testvéreim, a négy evangélium Jézus sok-sok példabeszédét örökítette meg. Érdekes módon ezen példabeszédek közül kettő ugyanazzal a szófordulattal kezdődik. Az egyik a tékozló fiú története, a másik pedig a most elhangzott példabeszéd. És szóban forgó, szófordulatos mondat így hangzik, egy embernek két fia volt. Az első történet, amelyet Szent Lukács evangélista örökített meg könyvének 15. fejezetében, a tékozló fiú története, az arról szól, hogy egy valaki, egy fiatal ember élve az Isten adta szabad akaratával úgy dönt, hogy elhagyja az atyai házat, neki az atya többé ne parancsoljon, ő éli a maga életét. Ez valójában az Istennel szakítani akaró embernek az ős mintája, ahogy azt Jézus lassan abban a példabeszédben ki is bontotta. Ez a második példabeszéd, amely mondom, ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, azon a szófordulatú mondatról van szó, viszont egészen másról szól. Itt Jézus kortársairól mond ítéletet, akik nem hajlandók az evidenciák, a nyilvánvaló dolgok ellenére sem fölismerni benne az ég küldöttét, a második isteni személyt, a fiút, a messiást, a megváltót, akit az atya küldött. És annál is érdekesebb, mert korábban két vasárnapon keresztül is szó volt a szőlőskertről, és az pedig az Ószövetségből egyértelmű, hogy Isten szőlőskertje maga a választott nép volt. Kidobják a szőlőből, vagyis egyszerűen nem akarják tudomásul venni azt, hogy ő hozzájuk érkezett, és ezért használja Jézus azt a kemény kitételt, hogy a vámosok és utcanők meg fognak előzni benneteket, mert ők hittek Jánosnak, a küldöttnek, az előfutárnak, ti meg magának, az Istent képviselő megváltónak sem akartok hinni. De hogy még mélyebben megértsük a szóban forgó parabola példabeszédnek a történetét, még el kell mondanom egy-két dolgot kedves testvéreimnek. Legelőször azt, hogy a korabeli szokás szerint minden fiúgyermeknek kötelessége volt élete végéig bármikor megszólíthatónak lenni, tehát ha szólt az atya, akkor azonnal menni kellett akár a szőlőjébe, akármilyen más munkát elvégezni. Az atyák tekintélye ekkor még csorbíthatatlan volt. A második érdekes dolog, hogy az atyák nem kérnek ebben a korban, hanem parancsolnak. Itt a fordításból érződik, hogy az atya nem csak parancsol, hanem a parancsát valamilyen formában kérdésként, vagy kérésként adja elő. A hallgatóság, a korabeli hallgatóságra gondolok, azon is megbotránkozott, hogy Jézus ebben a kontextusban, ebben a szövegösszefüggésben azt mondja, hogy egy atyának két fia volt. Itt a mennyei atyáról van szó, akinek két gyermeke volna, és ez megbotránkoztatja őket, mert a választott nép úgy hiszi, úgy vallja, szent meggyőződése, hogy ők az egyetlen gyermekei az atyának. A többiek a golyók, amolyan fattyak, akik majd, ha az Isten úgy gondolja, hát a mennyország valamelyik sarkában majd bejöhetnek, de mi, a választott nép vagyunk az egyetlen törvényes örökösök gyermekei a mennyei atyának. Tehát már ezt provokálta a hallgatóságot, és jól tudjuk, hogy az írástudók, a farizeusok és a nép vezető rétegének mondja Jézus ezt a kemény példabeszédet. Az meg egyenesen bűbe gurította a hallgatóságot, hogy az első fiú igent mond, de nem teszi, aztán a másik nemet mond, de mégis megteszi. Hát hogy van ez, kérdik? Isten hívott bennünket, és mi az ő szolgái vagyunk, hát igent mondtunk, de Jézus rájuk pirít, rávilágít a hibára, igen, de nem vagytok hajlandók fölismerni az én személyemben az ő küldöttjét, vagyis mégsem tesztek eleget az Atya kívánságának. És tovább gondolva ezt a példabeszédet, és nyilván föllapozva a Szentírást, újra és újra találkozunk olyan emberekkel, olyan szereplőkkel a Szentírásban, akiknek az igen, nem, a nem és az igen valamilyen formában megvalósul az életükben. És úgy gondolom, hogy a Szentegyházunk azért olvastatta velünk a mai vasárnap ezt a szentírási szakaszt, hogy elgondolkozzunk ennek a szinte feneketlen mélységén, hogy sokszor egy személyben magunkban hordozzuk az igen és nem, vagy a nem és az igennek a lehetőségét. Hogy életünk igen vagy nem nem, vagy igen és igen, az végső soron itt szokott eldörni szívünknek a csata mezején. És akkor most lássunk példákat, hogy konkrétan értsük, miről is van szó. Az első ilyen történet már az égiek világában lezajlott. Sokszor elmondtuk, hitanórán tanultuk, Isten kétféle világot teremtett, a láthatót, de ezt megelőzően még a láthatatlan világot, az angyalvilágot. Hónap lesz éppen az őrző angyaloknak az ünnepe. És volt pénteken Szent Mihály, Szent Ráfael és Szent Gábriel főangyaloknak az ünnepe. Tehát amikor Isten megteremtette az angyalvilágot, akkor ott Lucifer is jónak teremtetette. Pontosan a jónak és szentnek, mint a többiek. Tehát élete, úgymond idézőjelben, élete induláskor igen volt. És mégis ő lett az ellentmondásnak, Isten ellenlábasaként folytatta. Adott pillanatban kijelentette, hogy non serviamo, nem szolgálok. Megtagadta létbe hívó Istenét, akinek a dicsőségét kellett volna szolgálnia. Tehát a pozitíven igennel indult élet nemmé vált. Istent tagadó lényé vált. A második példán Ézsaúnak a története a Teremtés könyve 25. fejezetében találjuk meg. Ézsaú elsőszülött. Igen az élete. Annyira igen, hogy az ő vérvonalán kellett volna közénk jönnie a messiásnak, amikor emberré lett. És ő ezt a csodálatos titkot, ezt a csodálatos dolgot, hogy az ő vérvonalán érkezhet a megváltó közénk, ismerős a történet, eladta egy tál lencséjét, semmiségét. Tehát az, hogy a hasát pillanatilag teletönve érezve, többre értékelte, mint ezt a nagy lehetőséget, hogy ő lehet a közénk jövő megváltónak az ős atya. Vagy a harmadik történetem Sámsonnak a története, a Bírák könyve 13. fejezetében. Gyermektelen szülőknek ajándékba kapott gyermeke, aki nazír, azaz nem éri olló a haját, nem fogyaszt alkoholt, Istennek szentelt ember, és pedig azért, hogy a választott népet megszabadítsa a filiszteusoktól. És ezt a végtelen nagy ajándékot, hogy ő szabadító lehet, eltékozolja. Ott köt ki egy filiszteus asszonynak a karjai között, aki ki tudja, kipuhatolja az ő gyengeségét, illetve erejének a titkát, írja a Szentírás, amely a hajában volt, és nyomorultul végzi az életét. A nagy Istennek adottság felhígul benne a bűn útján, és nyomorultul vészel. És még egy szentírási példám van, a legutolsó, Júdás. Azt írja az evangélium, hogy Jézus egész éjszakát Isten imádásában töltötte, az apostolok kiválasztása előtt, aztán lejött és néven nevezte a 12-t. Tehát Jézus Júdásért is pontosan annyit imádkozott. És pontosan olyan megfontoltan választotta ki, mint a többieket, tehát egy nagy igen volt, egy nagy ígéret volt ő is. És megjegyzi kétszer is a Szentírás, hogy nem volt gondja a szegényekre, mert tolvaj volt és ellopkodta a pénzt. És addig lopkodta a pénzt, a közösségnek a pénzét, amíg végül kilopta önmagát Jézus szívéből, és tudjuk a sorsát. Egy nagy ígéret, egy nagy igen, egy szomorú nemmé változik az ő életében. Ki kell Jézusnak mondania róla azt, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. Na most lássunk más példákat, amikor valaki nemmel kezdi, nem megyek ki, de aztán mégiscsak kiment. Ki más hozhatnék ide most legelsőre, mint éppen Pál apostolt. Amikor hall a Jézust követőkről, és hallja azt, hogy Péter apostol azt hirdeti Jeruzsálemben, hogy Jézusnak a vére váltott meg bennünket, és nem a törvény, akkor elhatározza, hogy kiírtja a keresztényeket. És ajánlólevéllel indul Damaszkuszba, hogy rabszíra fűzve visszavigye Jeruzsálembe, és kivégeztesse azokat, akik Jézus nevét segítségül merik hívni. Damaszkuszi úton megtörténik a híres pálforduló, és attól kezdve a nagy nem átcsap egy nagy igenné, nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról a megfeszítettről, mondja. És ennek rendeli alá teljes elkötelezettségét, temperamentumát, tudását, mindent, mert ő most már igen az Úrnak a szolgálatában. Vagy hozhatnám Szent Ágostont, akiért bár édesanyja 18 éven át imádkozik, de ő végig dacol a kegyelemmel, nem akarja az Úr ígájába hajtani a fejét, minden szektát kipróbál, minden butaságot kipróbál, minden tévedésbe belemegy, csak hogy ne kelljen rálépnie arra az útra, ami az igennek az útja. És amikor a kegyelem diadalmaskodik, attól kezdve nem csak, hogy ő a keresztény ókornak a legtermékenyebb írója, egyedül Szent Akvilai Szent Tamás múlta őt felül, de ez már a 13. század, ő meg a 4. században élt és alkotott, és ezzel mintegy meg is teremtette a keresztény teológiának az alapját. A hittudományban Ágoston kell idézni lépten nyomon, mert ő ott maradandót alkotott. A nagy nem átcsapott egy nagy igenné. A 20. században magyar nyelven is kiadásra került egy könyv, amit egy jezsuita atya szerkesztett. Magyar változata itt van nálam, szívesen kölcsönzöm, ha valaki végig akarja olvasni, garantáltan nagy lelkélményben lesz része. Ebben a két könyvben kereken 50 olyan konvertitának van leírva az élete. Konvertita azt jelenti, hogy megtért ember, akik nem kis kaliberű emberek voltak, hanem igenis híres személyiségek. Csak a tartalom jegyzésbe mondok bele más nevet: Erich Stein, Willibord Verkade, Nagai Tagaszki, Thomas Merton, Alexis Carrel, a Lourdes-ban megtért orvosprofesszor, Léon Blois, Paul Claudel, Charles Foucault, Eva Lavalière, ez egy híres francia színésznő volt, aki megjárta a mocskok mocskát, és végül Ferences apácaként. Vagy Giovanni Papini, aki a legszebb Jézus életrajzot írta, miután megtért, Gerhard von Lefort, vagy a másik kötetben említhetném a zsidó rabbit, Róma főrabbiát, Eugenio Zollit, aki a II. Világháború után keresztelkedett meg, még a háború alatt, holott tapasztalta a Vatikán jó indulatát, még kételkedik Jézusban, de a nagy nemből aztán egy hatalmas igen lesz. Eugenio Zolli, Róma főrabbija, keresztvíz alá hajtja a fejét, és megtért emberként éli az életét. Vagy Charles de Foucault, a úgynevezett léha katonatiszt, aki a benszülöttek között lesz vértanú Krisztusért, mint misszionárius, és így tovább, és így tovább. Tehát, ahogy mondtam, a szívünk csatamezején dől el, hogy életünk mivé alakul. És úgy gondolom, kedves testvéreim, az a tény, hogy mi most itt vagyunk Isten házában, ez a mi igenünk. De azt mondja az apostol, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Akárhányszor bűnt követünk el, életünk a nem irányába tolódik. Ma arra buzdít bennünket Anya Szent Egyházunk, hogyha egyszer igent mondtunk, akkor igyekezzünk, hogy az életünk igen legyen. Az igenek sorozata legyen. Ha mégis ember voltunkból adódóan önmagunk alatt maradtunk, ezt nevezem én bűnnek, amikor önmagam alatt maradok, akkor vegyem azt a bátorságot, engedjem, hogy Isten belém karoljon, és újra igent mondjak Istennek. Mert ahogy hallottuk az első olvasmányban, ha a bűnös megtér, akkor számára van üdvösség. És mindannyiunk számára ez fölkínált valósága, fölkínált lehetősége az életünknek. Ma azért imádkozzunk mindannyian közösen lelkünk mélyén, hogy életünk, amely most pillanatilag igen, életünk végéig az igenek sorozata maradjon. Amen.